Köszöntök mindenkit, Radnai Dániel vagyok a Pécsi Tudományegyetemről. Igen, és remélem hallható vagyok az internet népe számára is, és igen, egészen hasonlókról fogok beszélni, mint a részben a konferencia első periódusában elhangzott előadások, illetve az imént hallott nagyon izgalmas előadás. Sokkal viszont, amely a témájában különbözik, hogy sokkal inkább egy másik hát projektnek is mondható törekvésére szeretném irányítani a figyelmet, a Vasárnapi Újságnak. Ez a hazai táj és a hazai vidékek programszerű reprezentációjára, és ennek kapcsán azok az elméleti keretek, amelyekből kiindultam ennek a rövid periódusnak a vizsgálatában, az egyrészt sokak által ismert nacionalizmus elméleteknek a tanulságai, amelyek ugye kiemelik a nyomtatott sajtó szerepét a különböző nemzeti mozgalmak elterjesztésében, a térnemzetiesítésének a fogalma, amelyekről sokan értekeztek magyar nyelven is. Alapvető kiinduló pontja a kutatásnak, az itt prezentált kutatásnak, Révész Szemesének a 2015-ös monográfiája, amely a sajtókép az Magyarországi Illusztrált Sajtót vizsgálja abban a korszakban, abban a periódusban, amit itt az imént felvázoltam. Ezen belül egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú fejezetben több esettanulmányon keresztül a sajtókép és a nemzetkép viszonyát. És ebbe a történetben, azon túl, hogy most egy vasárnapi újságkonferencián ülünk, egy nagyon fontos főszereplő, Magyarországi Illusztrált Sajtó, és a nacionalizmus kapcsolatát illetően a Vasárnapi Újság. Az Unilika a vizsgált korszak legolvasottabb, legnépszerűbb sajtótermékéről van szó, ugye, amint erről már szó esett, mint Révész Szemesének egy 2009-es tanulmányából tudható, illetve az előfizetői számokat összevető elemzéséből tudható, a Vasárnapi Újság már az 50-es évtized végén elhagyta a hasonló jellegű versenytársait a magyar sajtópiacon, a melléklapjaival együtt 20 ezer példányban küldték ekkor, az 59-es évben szét a lapot. A korszakról és a korpuszról, amit vizsgálok, hogy miért választottam a lap alapításától az 1870-es évig ezt a periódust, ennek több oka is van. Elsősorban azok a szövegek, amiket vizsgáltam, azok a táj- és népismertetések, útirajzok, illetve a nép- és országismerovatnak a szövegei. Ez a rovat egyébként némileg változott, erre is ki fogok térni a vizsgált periódus során, de ez egy nagyon nagy jelentőségű ilyen szegmens, ez a két rovat, egy másra egyébként összefüggő rovat az újság történetében, ugyanis hát ebben a rovatban legalább annyi szöveg jelent meg évfolyamonként a lapban, mint költemény és mint életrajz. Nagyjából ez a két cikktípus, vagy szövegtípus az, amely hasonló volumenben volt jelen a Vasárnapi Újság évfolyamaiban, és ez egy olyan szövegtípus, illetve egy olyan rovatról beszélünk, amely a lap megindulásától kezdve egészen 1914-ig jelen volt a lap történetében, ami azt jelenti, hogy csak nem, tehát 60 éven keresztül, 1915-ben már nincs ez a fajta rovat, és nagyon le is csökken ezeknek a típusú szövegeknek a száma, hogy 60 éven keresztül évfolyamenként 50-60 illusztrált szöveg jelenítette meg a magyar vidékeket, a magyar tájat, a magyarországi etnikumokat, a magyar hagyományokat és szokásokat, és ez hát egy nem túlbecsülhető hatással, nehezen túlbecsülhető hatással volt a magyar nemzeteszmének az alakítására, a nemzettel kapcsolatos képzetek elterjesztésére, a nemzettel kapcsolatos elvárásoknak a széleskörű forgalmazására. Olyan fogyasztóknak és olyan befogadóknak is felkínálva az illusztráció révén a nemzetben való részvételt, akik egyébként nem voltak például birtokában az írásolvasás készségének. Hogyha szűkítjük ezt a korszakot, amelyet elsősorban azért választottam, hogy egy belátható és egy feldolgozható méretű korpusz legyen belőle, aminek a feldolgozása így sem sikerült tökéletesen. Úgy itt megemlíthető már a két szerkesztő, akiről sokat hallottunk itt az előadások során, ugye Pák Albert, aki 1867-ben bekövetkezett haláláig szerkesztette a lapot, valamint Nagy Miklós. Azért is találtam optimálisnak ezt a korpuszt vizsgálni, mivel így nem csak a Pák által szerkesztett időszakból kapunk egy metszetet, hanem egy rövid időszakban rálátás, mint Nagy Miklós érára is, amely egyébként ebben az időszakban nem mutat nagy eltéréseket. A 70-es évektől felfele a tendenciákat illetően vannak aránybeli eltérések, esetleg nem tudom, a kérdéseknél vagy az előadás után erről még szót ejthetek, de ebben most nem fogok sokat beszélni. De ami a legfontosabb, ugye az a Révész Emese által felvázolt korszakolás, amely a 70-es éveket jelöli meg egy olyan periódusként vagy időszakként, amikor is már tömegesen vannak jelen az illusztrációk a magyar sajtópiacon, és nem elveszti az újdonság értékét ez a fajta jelenlét a média viszonyok között, és az 1880-as évtizedig már az időszak, amikor már a fotók is megjelennek a sajtópiacon, ilyen értelemben az az értékteremtő funkciója, amely az 1850-es évek második felében és a 60-asokban jellemezte az illusztrált sajtót, az megszűnik. Itt ugye ezt az idézetet föl is olvasom, hogy a kiegyezés ilyen értelemben, mint egy olyan politikatörténeti korszak határ, nem jelentett határdátumot a hazai képes sajtó kibontakozásában, és a felvilágzás idején, azaz a 60-as években alapított jelentős képes újságok, például a Magyarország és a Nagyvilág, vagy az Élszapok közül az Üstökös, a Borszám Jankó közül többen tovább éltek az elkövetkező évtizedekben is. A kiegyezést követő politikai konszolidációnak betudhatóan romosan csökkent a közélet témák iránt érdeklődés, ugyanakkor fokozatosan nőtt a szórakoztató képes sajtó iránt. A sajtó lassacskán elvesztette azt az értékmentő funkcióját, amely a sérült nemzeti önállóság helyzetéből fakadt. Ez az az időszak, amire rá kívánom irányítani a figyelmet, amelyben a különös szerepe volt a magyar vidékekről szóló szövegeknek, és az ezeket reprezentáló a vizuális ábrázolásoknak. Most, hogyha megnézzük az általam kijelölt időszak tendenciáit, látható, hogy az említett két rovatban, tehát a Nép és Ország isme, valamint a táj és útleírások rovatnak a szövegeiben az első két évben uralkodóan külföldi vonatkozású képek vannak, és csak kevesebb szöveg szól magyar vidékekről. Viszont az 1856-os évfolyam ez egy ilyen fordulatot jelent, hogyha a tendenciákat és a számokat nézzük a lap történetében, aminek több oka is van, de egy biztos, hogy az, és ez nyilvánvalóan ingadozik az idő előre haladtával a vizsgált periódusban, viszont az a tendencia alapvető marad, hogy mindig valamivel több hazai tárgyú szöveg jelenik meg ezekben a rovatokban, általában olyan másfélszer vagy egynegyeddel több hazai vonatkozású szöveget találhatunk itt. Itt első ilyen indoklásként megemlíteném, hogy az első két évfolyamot, hogyha valaki lapozgatta a vasárnapi újság első két évfolyamát, ezekben a két évfolyamban nagyon sok ilyen haditudósítás szerepelt a krími háborúról, és ezek foglalták el a legtöbb illusztrált szöveget is, egyébként cikknek a helyét is, és emiatt, tehát pusztán az aktualitás, ennek a háborúnak az aktualitása miatt is kevesebb tér volt ezekre. De más okokat is felsorolhatunk itt az 1856-os fordulat lehetséges okai között. Ugye ez az az év, amikor Pák Albert hosszabb betegeskedésé miatt Jókai vállalját, a szerkesztés oroszlán részét, és ezt tehát ismerjük egyrészt a Jókai szakirodalomból, meg Jókai regényeiből, és az egész Jókai lázból, meg a Jókai reneszánszból azt, hogy hát Jókai Mórnak milyen már-már programosnak tekintető ambíciója volt a magyar társadalmi viszonyok megismerése és megismertetése, Ezt talán legszebben a szakirodalomban Fábri Anna könyve fejtette ki, és ilyen értelemben nagyon érzékenyen viszonyult a Magyarországot megjelenítő szövegekhez, és valószínűleg örömmel is fogadta azokat. A másik dolog, amely itt megfontolásra érdemes, hogy ez a fogyasztói igényeknek a fölmérése, ugyanis, mint a vasárnapi újság nagyon-nagyon-nagyon tanulságos szerkesztői mondani való rovatából tudható, a lap nagy figyelmet fordított arra, hogy kapcsolatot tartson az olvasókkal, és a szerkesztői mondani való rovat annak is egy fóruma volt, hogy az olvasók kapcsolatot találjanak magához a laphoz, és hozzátegyenek valamit a repertoárjához. És nyilvánvalóan a magyarországi, magyar nyelvű olvasók révén egyrészt képet kaptak a szerkesztők arról, hogy milyen témákat igényelnének az olvasók, ezekre reflektáltak is egyébként a szerkesztők, illetve főként, amikor Pák volt a szerkesztő, ő írta ezeket a szerkesztői üzeneteket. Másfelől a magyarországi olvasók nyilvánvalóan a lokális helyzetükből adódóan az a lakóhelyükhöz közeli tájegységekről tudtak beküldeni rajzokat és vagy leírásokat, jobb esetben mind a kettőt, a szerkesztők ezt preferálták. Ilyen értelemben az olvasókkal való kapcsolattartás is alakította azt, hogy milyen típusú rajzok jelenhettek meg egyáltalán a lapban. Például hatással van erre az, hogy a rajzok és leírások legnagyobb része főként megyeszékhelyeket, járási székhelyeket mutatott be, illetve nagyobb vidéki és magyar lakta városokat. És hozzátartozik a történethez az is, ami szintén hosszasan kifejtve elolvasható Révé Szemese nagyszerű könyvében, hogy az a pár év nagyon jelentős volt a magyar ilyen illusztrációipar, és ez a sajtóképipar kiépülése és a konjunktúra kiépülése szempontjából, mert még az itt ugye egy szerkesztői mondani való rovatból származó szöveget emeltem ide be. Mint tudható, az első időszakban főként külföldről beszerzett metszetekkel dolgozhattak, de 1856-57-re már sokkal több hazai metsző dolgozott, erre is később is vannak adatok egyébként az általán vizsgált korpuszban, és így már többnyire hazai témájú és hazai képzőművész által készített metszetet tudtak a labba beilleszteni. Tehát ezek mind hozzájárultak ehhez a hangsúlyeltolódáshoz, amit az imént a diagramon bemutattam. Na most a következő ábrázolás az több szempontból is anakronisztikus, egyrészt olyan, mintha így a magyar adatvizualizációs kutatásoknak egy ilyen régi korszakából származna, ezt én csináltam az utóbbi hetekben, tehát hogy mindenkitől elnézést kérek ezért a kivitelezésre. A másik az, hogy a 76-os megyerendezésnek a viszonyaira vetítem rá az a korpusznak és a periódusnak a tendenciáit. Ugye azt ábrázolják a színek, hogy az 1854-es évfolyamtól a 60-asig mely tájegységeit reprezentálják ugye a lapnak, a lap leírásai mennyiben reprezentálják a magyar vidéket. Ugye jól látható, hogy Budapest szerepe már ebben az időszakban nagyon-nagyon elhúz. Egyrészt ugye a Budapestről szóló és a budapesti különböző tereket, tájegységeket bemutató szövegek egyrészt nagyon sok esetben aktualitásokhoz kapcsolódtak. Modern építményeket, a budai alagutat például, vagy a Lánchidat, meg különböző modern városi tereket mutattak be, és mellette azokat a hagyományos, tradicionális építészeti műveket, amit a legtöbb leírás, és emiatt nyilván itt látható egy ilyen sokasodás a Pest megyének a szerepét illetően, de az is jól kirajzolódik, ugye a színek sokféleségéből láthatóan, hogy a felvidéki magyar lakta települések és az Erdélynek a magyar lakta települése is reprezentatívan voltak jelen, míg a Vajdaság, illetve hát a horvát Szlavónia pedig sokkal kevésbé, ugye itt csak két szöveg volt a 60-ig tartó, mert eddig tudtam az adatolást befejezni, mert nem volt többre idő. 60-ig tartó korpuszban csak két szöveget találtam, amely erre a vidékre vonatkozott volna, de később, 1870-ig jelenik meg több szöveg, tehát például nagyon szép ábrázolások Fiuméről. Na most ennek az ábrázolásnak, ennek a hevenyészet adatvizualizációnak az adatai láthatók táblázatosan a következő gyűjtésben, itt ugye nyilván megyékre lebontva mutatom be, hogy melyek azok, amelyek egyenletesen jelen voltak. Itt ugye láthatjuk, hogy nyilvánvalóan Pest megyéhez kapcsolódott a legtöbb szöveg, de számos leírás született Hajdúvár megye, Bihar megye településeiről, és szintén reprezentatívnak mondható Sopron vármegyének, Trencsénnek a jelenléte. Dunántúl, és így, én alapvetően, amikor a szövegeket vizsgáltam, akkor éreztem egyfajta fölülreprezentáltságát a felvidéki vármegyéknek, ugye ez látható, tehát az északi vármegyéknek itt látható Trencsén és Zemplénnek a kiemelt szerepe, a dunántúli vármegyék közül pedig Vas, Veszprém és Zala is. Zala volt az, amely több szöveget reprezentált. Hogy kicsit rátérjek a szövegeknek a mienségére, hogy a különböző típusú szövegek jelentek meg ezekben ebben a két rovatban, korán sem voltak ezek egyneműek. Ezeknek a szövegeknek a meghatározó diskurzusai egyrészt a népismereti munkáknak, illetve az ország statisztikáknak és geográfiáknak a beszédmódja, másrészt nagyon sok esetben történeti, tehát históriai igényű szövegekről van szó, illetve az utazási irodalomnak a nagyon gazdag műfaj, sokszínű műfaj hagyománya jelenik itt meg. A legjellegzetesebb műfaj a korpuszban az az olyan egy-másfél oldal terjedelmi tájleírás, amely általában helytörténeti beszámoló volt, és az első-második évfolyamban még előfordult az, hogy másik lapszámba került az az ábrázolás, amiről a szöveg szólt, de ugye az 56-os évfolyamtól fölfele már igyekeztek, hogy egy lapszámba jelenje meg a leírás és az ábrázolás, és lehetőleg egy oldalra is próbálják tördelni, ez nem mindig jött össze, de alapvetően erre törekedtek. Ezek a szövegeknek, melyeknek a legnagyobb részét a Zombori Gusztáv nevű képzőművész írta egyébként, több mint 60 darabot számoltam össze ebben a 70-ig tartó korpuszban. Általában településeket mutatott be, különböző intézményeket, épületeket, amikről majd még lesz szó. Emellett pedig évfolyamonként 2-3 több rész és irodalmi útirajz, illetve helytörténeti értekezés is helyet kapott az évfolyamokban. Ezek a szövegek nem egy-egy településnek a helytörténeti összefüggéseit, történeti emlékeit, vagy muzeális értékeit, épületeit kívánták bemutatni, hanem nagyobb összefüggő tájegységeknek a megragadására, amolyan szimbolikus értelmű, karakterisztikus nemzeti tájegységeknek a megragadására adtak lehetőséget, mint amilyen a Balaton vidék volt, vagy a Csallóköz. Ezek ugye hosszabb szövegfolyamok voltak, ezért folyamonként ugye 2-3-4 cikksorozat fért bele a repertoárba. Ezeknek a szövegeknek pont a műfaji sokszínűség okán, ezeknél a szövegeknél a műfaji sokszínűség okán az illusztráció jelenléte nem volt magától értetődő. Voltak kifejezetten az irodalmi reprezentáció, a nyelviség révén ható szövegek, és voltak olyanok, amelyeket mindegyik közleményben illusztráltak. Mind a kettőre van példa a korpuszban. Illetve az is igaz, hogyha kiindulunk például az később említendő Jókai útirajzokból, nem minden közleményhez járult metszet. Illetve még voltak, amiről már szó esett a korábbi előadásokban, különböző levelek, a fürdőszezonban számos fürdői levél jelent meg, illetve ezek a sétatípusú, ez a városi sétatípusú útleírás is jelen volt a labban. Ez utóbbiakhoz általában nem járult illusztráció. Ugye itt az irodalmi reprezentáció és az irodalmi nyelv révén ható illusztráció nélküli szövegekre egy példa, például ez a Debrecen egy Dunántúli előtt című szöveg, amelyet az megadott álnévből ítélhetően vagy Ötvös Károly, vagy az ő öccse Ötvös Lajos jegyeznek, de a stílusát meg a megformását illetően inkább a mi Ötvös Károlyunkról van szó, úgyhogy már szóba került ugye a nyírségi mixát, akkor ugye idézném Várkonyi Nándor megjegyzését, aki egy primitív mixátnak minősítette Ötvös Károlyt. Most ugye a fiatal Ötvös Károly például olyan útirajztörédéket tett közé Debrecenről az 1866-os évfolyamban, amelyhez nem járult illusztráció, és még utal is a szöveg egy ponton arra, hogy azért nincs erre szükség, mert az vasárnapi újság korábbi folyamaiban nagyon szép képeket találtunk Debrecenről, tehát mi értelme volna egyáltalán illusztrációt közölni mellette. A legjellegzetesebb témák ugye a különböző természeti tájaknak a megjelenítése, mellette kisebb részben a modern városi terek, építészeti műveknek a bemutatása, a különböző intézmények, tanodák, a Lipót-mezei tébolyda épülete, az akadémia épületének tervei, különböző aktualitással bíró események, ilyen volt például a császárlátogatás 1857-ben, vagy különböző irodalmi és történeti emlékeknek bemutatása, de a korpus számszerűsített vizsgálatában a leggyakrabban feldolgozott téma azok a különböző romvárak, kastélyok és templomoknak a bemutatása, amely ugye kapcsolódott ilyen értelemben a nacionalizmusnak ehhez az ilyen középkorból inspirálódó ikonográfiájához. Itt ugye szóba kerültek előző előadások kapcsán, hogy a vasárnapi újságnak mennyire volt egy ilyen kálvinista hátországa. Ez fontos tudni, hogy emellett ugye az illusztrációkban nagyon reprezentatívan vannak jelen katolikus templomok egyrészt, másrészt pedig például az első hosszabb helytörténeti folytatásokban közölt cikksorozat, az pont Esztergomról, és egy esztergomi egyháztörténeti, tehát egy Esztergomról szólt, és egy egyháztörténeti kontextusba ágyazva mutatta be, kifejezetten katolikus egyháztörténeti kontextusba ágyazta be magának a városnak a történetiségét. Ugye itt látható, hogy ahogy a táblázatban, ugye itt is csak a 60-as évig fejeztem be az adatolást, ugye a romváraknak a megjelenítése volt a legjellegzetesebb, mellette főképp természeti tájakat mutattak be ezek a tájleírások, és ugye ezeknek ugye az ábrázolásait, mint említettem, nagyon sok esetben az eredeti rajzokat maguk az olvasók készítették el, amelyeket utána megmetszettek a vasárnapi újság metszőit, ugye láthatunk egy képet a Hollókő váráról, és ugye ahogy említettem az irodalmi és történelmi emlékhelyeket, számos esetben közöltek képet különböző szerzők sírjáról, szülőházáról, vagy iskolájáról. Itt az 1859-es évnél ugye történelmi és irodalmi emlékhelyek enyhe megemelkedését láthatjuk, ugye ebben az évben zajlottak az országos kazinci ünnepségek, amely gyakorlatilag a vasárnapi újság, nem tudom, fél év folyamát kitöltötte. És akkor itt röviden még a piaci megfontolásokról és a promóciókról, ugye elsőleges arculati eleme volt a tájkép és a tájleírás a vasárnapi újság repertoáriában, és mint említettem, hogy a szerkesztői mondani való rovat szolgálta azt az intenzív kapcsolattartást az olvasókkal, amellyel alakítani lehetett ezen a repertoáron. Ezek a fajta szövegek be tudtak számolni aktualitásokról, fővárosi eseményekről, mint amilyen a császárlátogatás volt, vagy a nyáron a fürdői életnek a szezonális jelentősebb társadalmi eseményeiről. Megjelent a műpártolás, mint egy ilyen hazafias cselekedet a labban. Ugye itt erre is nincs idő, de a többet emlegetett Zombori Gusztáv mellett Sztereó Károlynak és Keleti Gusztávnak a képeit is külön reklámozta a lap, amellett, hogy ezeket felhasználták. Valamint a Révészemes által elemzett árukapcsolásra építő piaci logika is megjelent. Tehát például a lap eleinte megjelenítette azokat a tájképeket, amelyek a Tóth Lőrinc képes naptára 1855 című kiadványban jelentek később meg, és ennek a kiadványok nyilvánvalóan ugyancsak Hecken az Gusztáv volt a kiadója, vagy a másik példát, amit majd részletesebben mutatok mindjárt, az a Jókai esetében, vagy ugyanígy a Tokaj hegyaljai albumból először képeket közölt a lap, és ezt követően jelent meg maga az album, amely szintén Hecken az Gusztáv kiadásában volt olvasható. Ugye itt szó esett már az év elejé és évvégi értékelőkről a lap kapcsán. Maga a szerkesztő Pák Albert is elsőrendben utal arra, hogy milyen elismerést vívott ki a szép és igényes ábrázolásokkal a lap, tehát ez egy ilyen állandó reklámelem maradt az újságnak. Az előfizetési felhívásokban is megjelent. Már az említett Esztergom leírás is egy külön reklámnak volt a tárgya az 1856-os szeptemberi szám legvégén. És nagyon érdekes, hogy arra is találunk példát, hogy egy korábbi úti rajzra hivatkozva reklámozzák a következő évi folyamnak az úti rajzait. Például a Csallóközi úti képek című hosszabb illusztrált útleírásnak, amely egyébként névtelenül jelent meg, és mint kiderítettem, Ipoly Arnold volt a magyar mitológiát szerző, Ipoly Arnold volt a szerzője, az később arra volt alap, hogy az újság, a lap következő évi útirajz sorozatát, a fehérhegységi útiképeket reklámozzák vele, hogy tudni illik, a jelen évfolyamban megjelent Csallóközi útiképek szép túlő és tudós szerzőjétől fog megjelenni egy ilyen típusú útirajz. Mellette persze olvashatjuk, hogy Jókai Mór most folyó regényes kóborlásai című útirajzához hasonló szövegeket tervezünk megjelentetni. Itt valószínűleg a kép lemaradt, vagy eltüntettem, vagy nem tudom, mit csináltam vele, itt ez a fehérhegység ütiképek akart lenni. A másik példa, elnézést, ez lemaradt a PPT-ről, ugye két hosszabb útirajzát ismerjük Jókai Mórnak, ezek elemzett és már az irodalomtörténet által is kutatott szövegek a jókai szakirodalomban, ugye a Magyar Tempevölgy, ez a Balaton bemutató útirajz sorozat, a másik a Morapátrió, pedig alföldi és erdélyi útját mutatja be Jókainak. Ezek később, szintén Hekenaszt kiadásában, Magyar Hon szépségei címmel jelentek meg kötetben, egyébként szövegek megkurtítva, és regény részleteinek, szintén regényeinek az útleíró részleteivel együtt, és ezeket később a Vasárnapi Újság melléklapja, Politikai Újdonságok is reklámozta, valamint a Vasárnapi Újság is beszámolt róla az Irodalom és Bűvészet rovatban. Összefoglalólag annyit szeretnék elmondani, hogy a Vasárnapi Újság sikeréhez nagyban hozzájárultak ezek a fajta tájképek, amelyhez hozzákapcsolt az olvasói igények figyelemmel követése és egy sikeres, kiszámítható piaci logikának, stratégiának a követése. Magyarország vidékeinek egyfajta koncepciós és elkötelezett reprezentálását tűzte ki célul a lap, amely egyszerre mutatta fel a lokális vármegyei tudást az olvasókkal való kommunikáció révén, is kísérletet tett nagyobb karakterisztikus nemzeti tájegységek megteremtésére, és ebben a programban egyszerre szerepelt a hagyomány és a vidék, valamint a modernizálódó ország reprezentációja egyfajta jövőorientált múlt konstruálás jegyében. És ezek az illusztrált táj- és népismereti leírások egyrészt popularizálták azt a nemzeti műveltséget, amely korábban veretes könyvekben és nagy absztrakciót igénylő költői művekben jelent meg, valamint lehetőséget adott a társadalom, a magyarság és a magyarországi élet széleskörű mediatizációjára, és új fajta formáit alakította ki az utazási irodalomnak is, nyilván a látvány újfajta megnyilvánulásai révén, és a szöveg és a látvány újszerű kapcsolata révén. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.